Bátorságot kaptam, hogy az én titkomat viszont kegyelmedre bízzam. Olyan lesz ez, mint a diákcsere. A titka úgy lesz megőrizve nálam, mint ahogy én óhajtom, hogy az enyém meg legyen őrizve kegyelmednél. Ez az egyetlen biztos módszer a titok tartásra. Üljön le, bátyika, ide, szembe velem. Előbb azonban adjon egy csibukot az én agyaramba is. Szemlátomást vidult a Kvendel arca, és fürkén szaladt, mint egy evet az ablakhoz, hogy az alispán kívánságának megfelelő rendeletet adjon ki. Mire egy-két pillanat múlva egy eunuch jelent meg két csibukkal, és egy másik utána illatos parazsat hozott egy vastányéval. Miután a két úr megkapta a csibukját, Kvendel apó a kinyitott ablakra mutatva így szólt bizalmas hangon. Nem akar a domine spektábilis kinézni? Minek innen is észlelem, hogy csillagos az éj, és nem lesz egy hamar eső. De a szép levegő éjszaka, a gyönyörű holdvilág. Csak kicsikék ott lubickolnak a tóban. Kvendel apó hamiskásan hunyorított a bal szemével. Van köztük egy pár becses libácska is. Javíthatatlan bénkujon. Nem bánja meg a tekintetes úr, vigyorgott Kvendel úr sunyi nézéssel. Hagy békét, sátán, ne kísérts, fenyegette meg Görgey tréfásan, majd komoly arcot vágott. Most én atya vagyok, Kvendel úr, és képtelen minden más érzésre. Ej, bolondság, hiszen én is vagyok atya, nekem is egzisztálja lányom, szeretek is őtet, de az esztendő olyan hosszú, hogy az ember eleget lehet benne atya, és az élet oly rövid, hogy nem eleget kóstolhat örömökből. Azon felül atya akkor is marad az ember, ha meghal, de kóstolásnak fucs, ha a halál aztat mond tótul, hogy podj. Görgeit azonban semmiféle ékes szólással nem bírta kihúzni a tervei gyűrűjéből, és belevonni a sejmaságba, hogy azután, mint közös kalandnak részesei, egymásra ne valljanak. Jobban bízott volna ebben az ő tervében, mint a Görgey által kilátásba helyezett titokcserében. Ám bár lehet, hogy az is jó lesz. Hát csak vasember a tekintetes úr, hogy van-e dohánykában ópium? Van egy kicsi. Úgy jó az. Több szem, többet lát, mint egy szem. Még olyat is látja, ami nincs. De tegyek egy kis zsámolyt a lába alá. Ígyni. Na, most már hallgatom a tekintetes urat. A lányomról van szó, Kvendel úr, kezdé Görgey. Teljesen kegyelmedre akarom őt bízni, mintha nem is az enyém lenne. Kvendel apó megreszketett. Álmot lát-e? Álmot hall-e, vagy még csodálatra méltóbb történik? Lelkének titkos redőiben olvas ez a rendkívüli ember, és most, mint a nyársra húzott pecsenyét, megforgatja őt, gunnyának maró levében, és aztán beledobja a moslékos dézsába. Nem értem, hebegte fázékonyan, és szemeit lesütötte. Az ok igen egyszerű. Kegyelmed jól tudja, hogy a házam görgőn sivár rideg medve barlang. Minél fogva kislánykámat osgyámba adtam a nővéremhez, Darvasnéhoz. Darvasné, valamint a férje is meghaltak a pestisben, tegnap és ma temették el őket. A lánykát tehát, akit Darvasék a pestis első föllépésénél, régi pesztonkájához, Vargánéhoz küldtek ide a szabadkai erdőbe, most el kell valahová vinnem. Haza nem vihetem, mert az én házam először is nem alkalmas, hogy egy kisasszony megtanulja, amire az életben szüksége lesz. Másodszor pedig veszedelmes, mert hiszen kilátás van arra, hogy Lőcse városa az első kedvező alkalommal megtámadja és fölprédálja. Egy hely volna, ahová vihetném. Alispán homloka elborult. Görgey Jánosékhoz, Toporcra. Sógorném derék finom úriasszony szeretés a lánykát, miért sóhajtott megakadt, mintha a lélegzete elfúlt volna, s levegő után kapkodnék. Csak hogy Toporc még veszedelmesebb hely. Magának csak megmondom, hiszen nem sokáig lehet titok. János bátyám ismét föllázadt a császár ellen. Kvendel uram élénk mozdulatot tett, és nagyot harapott a csibuk borostyán szopókájába, majd beletört a foga. Föllázadt? Nem adok neki 2 hetet, és egész Magyarország fegyverben lesz. Kvendel apó fölugrott, elkezdett föl alá szaladgálni a szobában, s hadarni össze-vissza 100 kérdést. Hol, kitől, hogyan, mikor, merre, ki alatt? Mindebben pedig az akart lenni kifejezve, hogy hol és kitől hallotta Görgei, hogyan hallotta, s mit hallott, honnan jön a veszedelem, és kitől jön, stb. Rákóczi Ferenc herceg sereggel jön Lengyelország felől a vereckei szorosnál. És Esze Tamás meg János bátyám elejbe mentek immár egy kis csapattal, hogy csatlakozzanak a zászlajához. Biztosan tud, lihettek Vendel? Oly biztosan, mint a száraz szalmáról tudom, hogy lángba borul, ha égő csóvával érintik. De mi a kőlelte? Jön hát le nyugodtan. Te, hogy ülöm, pattant fel Kvendel úr egyszerre minden tiszteletről és udvariasságról megfeledkezve, hiszen nem kefétettem, hogy én most üljek, mint a pecsérke gomba fűbe, mikor járhatok aranyban hasig, viszket enyém talp. Minden minuta 1000 monéta. Námoljú dúsú. Megyek, fogatok, megvásárolok ökröcskét, zabocskát, szétküldök embereimet országba, míg senki se nem tud háború felől. Ojjé, hát jön Rákóczi gyerek. Isten hozta! Isten hozta! Jaj, a szegény császár, mennyi sok szőrt fogja az most ereszteni? Vigyorogva gondolt a sok hadiköltségre, és rohant ki, hogy rögtön fogasson, Görgei azonban visszatartotta. Hoho, barátom, Kvendel, nem úgy verik a cigányt, előbb még más dolga lesz kegyelmednek, tette hozzá keményen. Azután nem bánom, csináljon, amit akar. Egyelőre azonban egy tapottat sem mozdul, üljön le! Hogy parancsoló hangon mondta, hogy Kvendel akaratlanul engedelmeskedett. Összeesett a díványon, mint egy gombolyak, s hallgatta közben Görgeit, miközben Ajka idegesen rángatózott a türelmetlenségtől. Ott hagytam el, hogy toporcra se vihetem a lánykámat, mert toporcot előre láthatólag a császári erő fogja fölperzselni. Valamelyik Labanc generálisnak ez lesz az első dolga, mert jól hangzó jelentést küldhet fel róla Bécsbe. A lázadó Görgei János várát seregemmel bevettem, és feldúltam, családját fogságba vetettem. Egyszerű kúria bizaz, de a jelentésben vár lesz belőle. Ilyen kilátások mellett mit gondol Kvendel úr? Mire határoztam magamat? Semmit se nem gondolok, hörögte halál megvető bosszúsággal. Azonban nyomban észre tért, hogy megfeledkezett önmagáról és arról, kivel beszél, és a legnagyobb nyájassággal igyekezett a megjegyzését jóvá tenni. Mit tudok én azt, hogy milyen gondolat terem egy olyan okos fejben, mint a tekintetes úré? Azt határoztam, hogy Lőcsére viszem, és beadom a Klöszter Matild intézetébe. Csak talán nem, szólt közbe Kvendel úr meglepetve. Igenis, mert a fal mégiscsak fal. Háborúban nem a fenyves erdő a legegészségesebb, hanem a körülkerített város. Az enyém leányom is ott van. De én semmi se nem vagyok. Engemet csak utálják, és az is semmi. A tekintetes úr ellenben ellenség, akire haragszanak mérges burrigerek, hát hogy lesz az? Úgy lesz, hogy nem fogják tudni, kinek a lánya. Ne higgyünk aztat. 100 nem lehet megcsalni. 100-nak van 100 szeme, 100 füle, 100 orra, és 2 esze. Az mindent megtudja. Görgei fenyegetően emelte fel a 2 ujját. Akkor Kvendelni asszony is megtudja, hogy Hilil Basa kicsoda. Fogad fogért, Kvendel uram. Mert az én titkom, ha nem én árulom el, csak kegyelmed révén kerülhet napfényre. Inkább vágják engemet 4 részre, pedig szeretek egy darabban lenni. Akkor én is hallgatok, mint a sír. Csak tessék diktálni, mit tegyek. Amit ember megtehet, Kvendel megtesz. És amit Kvendel megtesz, az tiszta munka. Úgy értek, hogy azon még bölcs Salamon király se nem találhat legyalulni valót. Helyes. A lánykát ezerint elviszi Klöszter kisasszonyhoz, és beadja az intézetbe, mondjuk ott Rokócsi Rozália név alatt. Kezdek értjeni? Kifizeti érte a tartásdíjat fél évenként. Valamint ellátja minden szükségesekkel, amit én természetesen megtérítek. Ha pedig Klöszter kisasszony bővebb adatokat kívánna, a hazudozást csak tessék én rám bízni. Egy kis élvezet nekem is jussa. Hosszú út, unalmas út, megérdemlek. Csak az a kérdés, még mikor induljam? Mindjárt? Talán reggel. Jaj, de rosszkor van ez, mikor szabocskát kellene összevenni, de nem bánok. Tehát reggel. Vagyis hajnalban, mikor még senki se nincs ébren, akkor szoktam. Hanem... Kvendel úr a homlokára ütött, egy nagy baj van, borzasztó baj jutott eszembe. A zab? Áj, nem a zab, hanem az áspis kígyó, az enyém Zsofka. Kisasszonyka rám fogja ösmerni, hogy Hilil-basa vagyok, mert személyesen beszélgettem vele. Elmondja lányomnak, lányom elmond feleségemnek, s ott vagyok, ahol a fagyú terem. Görgei elgondolkodott. Nem gondolja, hogy Varga uramat kellene megbízni Rozáli elvitelével. Becsületes derékembernek látszik. Mielőtt idejöttem, ő rá gondoltam. Nem hiszek, rázta a fejét Kvendel. Ezek az emberek hiszen becsületesek, de kényes dolog, nagy dolog. Ilyet mégiscsak nemes emberre bízhatja okos ember. Úgy is lehetne, faragt csált odába terven Görgei, hogy kegyelmed elvinné Rozálit Lőcsére, de nem vinné el Klöszter kisasszonyhoz, hanem valami meghitt emberére bízná. Így aztán Rozáli is beszélhetne az intézetben Hilil-basáról, s a titkot mégiscsak ketten tudnánk, mert ez az egy részlet semmi kulcsot se szolgáltat hozzá az illető meghitt embernek. Persze, hogy persze, de engem ott senkire nem szeret. Nem ismeri Szalíciusz Pétert, aki a télen telepedett Lelőcsén? Ez úgynevezett fiskális Budán, Kassán, Pozsonyban már régóta vannak ilyenek, akik a mások pöreit viszik, és minden egyéb ügyeikben eljárnak jó pénzért. Már nálam Görgőn is megfordult, beidézett, peres felek képiben. Ösmerek, perna hajdelt, fakadt ki Kvendel apu. A minap megbíztam, hajtson be követelésemet Krumholc Konrádon kékfestőn. 128 aranyforintot, mondhatok, nagyon rosszul esett. Nem Krumholc, de az enyém követelésem. Hát mondok Szalíciusznak. Nem valami biztos pénz, hajtson be Karisszime felibe. Szorítsa meg övé nyakát, jól hát, ha kézzad. Kontraktust is odaadtam kezibe, újírást is csináltunk fele részre nézve. Most pünköstkor találkozok vele piacon, kérdezik tőle, csinált-e már valamit? Hát azt feleli a szemtelen. Csináltam, amit lehetett. A követelésből az enyém felét behajtottam, de a kegyelmet felét aztat már nem bírok behajtani. Ám lássa, hogyan jut hozzá. No, ezzel az emberrel én semmit se nem kezdek, hanem van nekem Rogó Humilime egy szesztra, egy nőtestvér özvegyasszony, a miénk Ancsura Góra falván. Ahhoz viszek kisasszonykát, s megmondok. Szesztricska, öltöz fel szépen, s gyere be velem Lőcsére ezt a kislánykát, Potrokócsi Rozálit, jól mondtam, beviszed Klöszter kisasszonyhoz, s fizetsz, amit kívánják. Ancsurka ki nem állhatja feleségemet, s már 15 éve nem szól hozzá, az bizony nem plegykázhat ki semmit. Hát jó lesz, mi? Görgei megfogta a kezét, s megrázta magyarosan. Ez igazán jó lesz. Különben, hiszen megmagyarázom én Rozáliának is, hogy a csacskaság mi veszedelmekkel járhatna. Okos gyermek, biztosítom, megérti a saját helyzetét. Kegyelmet pedig olyat tesz értem, hogy soha se felejthetem el. Bárcsak meghálálhatnám valamikor.
Az bizony mindjárt most meghálálhat, ha akar.
Én mivel? Mit adhassak én kegyelmednek, akinek mindene van?
Nagyon szeretnék már valamit, ami még nem van. Már régen vágytam erre.
Mire? Kérdezte Görgely kíváncsian.
Hogy legyünk egymással,
Bertu, mondák Wendel úr érzékenyen csendesen.
Megteszi.
Görgely ajka körül fitymáló mosoly jelent meg, szemeiben kevés tűz gyúlt ki, de csak hamar leküzdtes újjól a kezét nyújtotta.
Miért ne tenném meg?
Felelte bensőség nélkül komor hangon.
Az ember szívesen meghoz a gyermekeiért minden áldozatot.
No, ezt ugyan nem szívesen hozta meg.
Ami azonban egy csöppet se rontottak Wendel kedvét. A siker embere volt. Hogy a siker miképpen áll elő, azzal ő keveset törődött, mint ahogy nem törődik a növény, hogy a fűtés által kicsikart melegtől, vagy pedig az önként ragyogó napfénytől éri el növekedését. Rögtön élt a jussal, s vidáman rikkantva ütött a Görgei vállára.
Szervusz, Vicispán, huncut az úr! Most már reménylek, itt maradsz, barátocskám, egy kis vacsorára, szerényre.
Azzal a nyakába borult, átölelte is. Se szó, se beszéd, két csattanós csókkal pecsételte meg a nevezetes mozzanatot.
Görgei megszeppenve hátrált, és sietett kifogást emelni.
Azt már nem tehetem, a szegény Vargáik derék jó emberek, az asszony már előkészül, nem sérthetem meg őket. Aztán a lányommal is beszélni kell, megmagyarázni neki egyecsmást.
Ej, bolondság, csak te maradjál.
Olyan mulatságot csapjuk, hogy Esztergom érsek is megnyolná ujját, hamiskásan hunyorított a hiú szemeivel.
Behívok őket, brúderkám.
Kiket?
Hát az odaliszkokat, pajtás.
Fogják táncolni bajadértáncot.
Csű, milyen gyönyörűség!
Valami az, meglátsz!
De Görgei mégsem engedett a csábításoknak. Aláíratta a pestis cédulát, melyet a rimaszombati bírótól kapott, és megállapodván még némely pontra nézve Kvendellel, elhagyta a kélakot. Egy fényes tallér borra valót nyomva a kapunáló eunuch markába, aki kieresztette.
Allah rendeletéből tevén mehess a paradicsomba, hálálkodott az eunuch,
aminek a magyarázatát abban adta meg hazamenet Varga uram, hogy a törökök szerint a paradicsomba tartó út napokig tart. Az út szélen nemes gyümölcsökkel megrakott fák tartanak árnyékot, de a gyümölcsök olyan magasan vannak, hogy csak teve hátról lehet elérni. Ellenkezőleg legyőzhetetlen éhség töri pocsékká a lelket.
Gyalog tehát a török, még a paradicsomba se szeret elindulni.